hogy addig nem nyugszom, amíg halálát meg nem torlom. Most eljött az ideje. Vasra veredhet, elzavarhat, de én ezt a szent fogadásom állom. Leült. Csak a fáklyák sercegtek, és az árnyékokat meglóbálták a falon. A kéményben hújjogott a szél, megredcsent egy-egy szék, és a nagy csendben szinte kondult a kapitány hangja. Jól megértettem szólásod, fiam. Igaz ott voltam. Igaz az is, hogy anyádnak megfogadtam, hogy halálos viadalban nem engedlek. Igaz az is, hogy kemény parancsot kaptam ama Ernestin főhercegtől, hogy a bajvívásokat még börtönnel is, de megakasszam, mert nem a németnek hajlok én meg, de bölcsen látom, hogy kár minden csepp magyar vérért, mely fogytán fogy, és szaporodik az országban a vallon, az idegen. Mondom, mindez igaz, de te keményesküvést tettél apád lelki boldogságára, aki nekem gyerekségemtől fogva kenyeres pajtásom volt. Hát ne kérje tőlem számon a más világon az ő lelki üdvösségét. Pihenjen békén, suhintott egyet kezével. Én elengedlek, most pedig hozzatok bort! Egy pillanatig még ült a csend, aztán felszabadulva ordított fel a kis had. Éljen a mi kapitányunk! Szinte megvadultak a legények, egymás kezét szorongatták, ittak, dobogtak csizmájukkal, Laci pedig megölelte kapitányát. Kedves Ferkó bátyám! Csomai kapitány is elérzékenyedett, pedig ez nála 10 évenként sem fordult elő. Ne ölelges! De azt megmondhatom, hogy ha bajod lesz, én nem megyek anyád szem elé, hanem beugrom a toronyból a sáncárokba! Írtatok már a töröknek? Elolvasta a levelet. Jó, tisztességes formája vagyon. Ez dukál annak is, aki írja, meg annak is, aki kapja. Ittak! Éljenek a vitézek! Hol a diák? Elő a lanttal! A diák előszedte húros szerszámját, eloltották a fáklyákat, csak egy égett a falon. Megpendült az öreg hangszer tétován álmodozva. A diák ujjai tapogatva járták a húrokat, mintha nótát keresne bennük, és a lágy hangok szomorú búgással úsztak a levegőben. Volt, aki az asztalra könyökölt, volt, aki maga elé nézett. Valami vad, keserű bánat, valami tehetetlen vergődés szorította meg a szívüket, mint maga a hiába való elmúlás. És zengett, panaszkodott, idézett, temetett a nótás szerszám. Most már bátrabban, világosabban ömlött a hangok siránkozása. Mint a hullámok indultak el az endülések a diák keze alól, elérték egymást a levegőben, összefonódtak és ott maradtak. Aztán énekelni kezdett. Gyöngyömékem nincs már nékem, semmi kincsem földön égen, életem kezembe tartom, mint a kardom, mint a kardom. Ha elmúlok, hát elmúlok, ezen én már nem búsulok, böcsületem tisztán tartom, mint a kardom, mint a kardom. Ha meghalok, eltemetnek, kincset vélem nem temetnek, vélem más, mi ne porladjon, csak a kardom. A diák éneke után még hangfoszlányok szakadtak le a húrokról, mint amikor a partról göröny gurul és vízbe csobban. Aztán újra tapogatózó melódiák pendültek, mint amikor hideg őszi hajnalokon vándormadár kiált ködös nagy völgyek felett. Nehéz sóhajok szálltak. Vígat most már, diák, aki istened van, mert elsírjuk magunkat! Ha valaki akkor a végház tájékán járt, bizonyára csodálkozott volna, hogy még hajnaltájon is dübörögtek a csizmák és pengett a lant, mert akkor már kevés okuk volt táncolni a végvári legényeknek. És még jobban csodálkozott volna, ha meglátja, hogy Csomai kapitány uram járja legelől. De hát ki járt volna éjszaka abban a világban, talán a szél meg egy-két kósza farkas, melyek hazatérőben voltak a bézsenyi berkekbe, ahol lidércet álmodott a láp, és a hajnal úgy közeledett, mint a felszabadulás sóhajtása. A következő éjjelen Babocsai, Bogics és Potyondi habosra hajszolták lovaikat, és éjfél tájon a koppányi végvár kapujára odatűzték László kopjáját az agának szóló levéllel együtt. Kapitányuk hallotta, amint eldobogtak, azt is hallotta, amikor megérkeztek, nagyot sóhajtott. Hely, László fiam, de nagy gondot akasztottál a nyakamba! Egy hét múlva megérkezett okló levele. Nagy tisztességgel, szinte barátsággal volt írva. Pünköst hava első vasárnapján ott leszek a Láltrányi réten 25 jó vitézemmel. Ám semmi lest minékünk, ne vessetek, mint ahogy mi sem vetünk tinéktek. Kardom tiszta volt eddig len, és csak mi víjunk addig, amíg az egyik a másikat ki nem végzi a világból. Isten tartson mög békességgel, költ koppányból szerdán, Anno Domini 1580 halt.
Felzsendült a kis végvár, mint a mékas, előkerültek a legjobb ruhák, legszebb fegyverek. Meg kell mutatni a koppányiaknak, hogy nem olyan akármilyen legények a fonódiak. Csak László volt kívül nyugodt, szinte álmos, belül dörömbölt a vágya törököt már csak látni is, de kívülről nem árulta el ezt semmi.
Na, halvére van, mondták a többiek, annál jobb nem ugrik kelepcébe.
25 vitézét maga Csomai Ferenc uram vezette, mellette lovagolt László. Még az úton is oktatta.
Ne akardját, nézd csak a szemét! Azon meglátsz mindent, és ne támadj! Hadd fáradjon! Aztán, ha kapu nyílik, bele!
Hajnalodott, balról nádasok maradtak el, most ébredt ezernyi vízimadár, hogy alig értették egymás szavát. Jobbról a györöki dombok felett most bukott fel a nap. A sugarak végig táncoltak a kis csapaton, és Csomai kapitány gyönyörködve nézett végig rajtuk, mintha lakodalomba mentek volna, régi harcok ragyogása rajtuk. Az apák díszes átszőtt mentéi, forgói, fegyverei mind előkerültek. És mindezek felett a fiatal arcokon a vitézi élet mámora, a halálos bajvívás gyönyörűsége. Aztán elkanyarodtak a látrányi réteg felé. Tündöklő májusi reggel volt, virág virág mellett. A lovakkal alig lehetett bírni, rázták a fejüket és haraptak néha az illatos fűből. Egy kis emelkedésen kapaszkodtak még fel, aztán kiterült előttük a bajvívás helye, a látrányi rét. Könnyű ködzászló úszott a fenekén, nehéz harmadcseppek alatt bólogatott ezernyi fűszál, és madár dalolt valahol magasan fenn a levegőben. A lovak mögött uszály maradt a letiport réten, és dobbanásuk a fűbe veszett. Szembesütött a nap, és László keresve nézett körül a réten.
Melyik légyen az az öreg fűszfa, uram bátyám?
A kapitány megszorította a lovát, hogy az felhorkant. Úgyis az rágódott benne, amit most László kérdezett. Nem messze állott előttük egy hatalmas fűz, amely alatt Babocsai Gáspárnak, az ő vitézi pajtásának fejét vette a török. Akkor is ilyen ragyogó májusi reggel volt, a gerlék is így kurrogtak, de a nap akkor gyászba hullott alá. Nézz ránk ma, magyarok istene, sóhajtott belül a kapitány.
Az ott,
mutatott az öreg fára, és arra gondolt, jobb lett volna a fiatal vitézt lebeszélni a halálos harcról. Az egyik ló felnyerített, erre a csapat megállt. A ló már észrevette, hogy lovasok közelednek. A bokros túloldalon villant valamit, talán egy kard, talán egy csat.
Jönnek! Csak a szemét nézd, édes fiam, csak a szemét, és fárazd!
Ismételgette a kapitány, akinek régen nem volt ilyen nehéz napja. A lovasok is türelmetlenül rántották meg a kantárszárat. Hang alig hallatszott, csak a zablák zörrentek néha. Ekkor már kibontakozott a török csapat. A fonódiaknak meg kellett magukban vallani, hogy jó kiállású legények voltak. Turbányukon lengett a sok kócsag meg darutol. Erős nyíllövésre megálltak. Rövid tanácskozás, aztán kiváltak közülük a fegyvertelen túszok, és elindultak a magyar csapat felé, ahonnan szintén átmentek öten, életükkel biztosítva a harc tisztaságát. Akár hamisságot, akár más cselvetést venne észre valamelyik csapat, a túszokat azon nyomban levágnák. Az öt török vitéz megállt a magyar csapat előtt. A magyarok meglobogtatták süvegjüket, és helyet adtak a törököknek.
Allah szép időt adott a tusához, mondták magyarul, mert abban az időben a legtöbb végvári török értette a magyar szót.
És gyönyörködve nézték a magyar vitézek nyugtalan lovait. Ekkor már a magyar túszok is beleolvadtak a török csapatba, és az áthangzó vidám lárma jó fogadtatásról tanúskodott. Miért haragudtak volna egymásra? Most nem ellenségek voltak, csupán bajvívók, vitézek, szinte bajtársak a végvári élet szépségeiben és mostuhaságában. A törökök között sokan már itt születtek, magukat magyarországi törököknek vallották, és a porta és a szultán messze fényességét alig méltányolták. Parancsaikat tessék, lássék, megtették, de mind jobban érezték, hogy a Konstantinápolyhoz kötött szálak alig tartanak valamit.